Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
A Gyűjtő mai adásának vendége, ismét vendége, mert már korábban volt vendégünk, Korani Eleni, aki az ENSZ galériának a tulajdonosa, műkereskedő, és most egy olyan különleges beszélgetés sorozatunk lesz, hogy lesz most egy beszélgetés, és jövő héten is, két részletben, mert hogy Elenivel sose tudjuk abba hagyni a beszélgetést, a témákat, mert annyi minden van, amit lehet érinteni, és mindig sajnálom, hogy a végén kimarad valami, úgyhogy most úgy határoztam, hogy mindent megbeszélünk egy húzamban. Ez alkalommal beszélgetünk a különböző műkereskedelmi témájú történetekről, amik itt az elmúlt időben megestek veletek, és akkor a következő alkalommal pedig majd beszélgetünk egy végtelenül izgalmas témáról, ami azt a házat érinti a Naphegyen, amelyet pár évvel ezelőtt megvásároltatok, és aminek valami elképesztő, misztikus története van, mégpedig valamilyen módon annyit elárulunk, hogy Raoul Wallenberghez kapcsolódik, a többit pedig majd jövő héten. Tehát most csapjunk bele a műkereskedelembe, lássuk, hogy mik történtek veletek az elmúlt időszakban.
Jó napot kívánok, köszönöm a felkérést, és hogy újra itt lehetek. A műkereskedelem nem egy unalmas szakma, sőt, mondhatni életforma, mert mindig, amikor egy-egy festmény felbukkan, akár a világ bármely pontján, aukción, vagy csak egy e-mailt kapunk, vagy itthon egy aukción, mindig egy új feladat elé állít minket. Egyrészt meghatározni azt, hogy ez a kép az mennyire fontos, vagy ez a tárgy mennyire fontos. Másrészt az, hogy eldöntsük, hogy ezt mi tényleg akarjuk-e, vagy sem. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, mert az embernek rengeteg lehetősége van. Tehát ahogy az internet világa bővült, és egyáltalán most már minden elérhető, úgy számunkra is az információkkal haladni kell. Ez nehéz is, ugyanis nem lehet mindent folyamatosan kézben tartani és felügyelni. Hát az utóbbi években egyetlen egy tendencia figyelhető meg nagyon erősen, hogy míg mondjuk 5 évvel ezelőtt külföldi aukciókon rendre felbukkantak magyar elveszett főművek, ugye ezekről sokszor beszéltünk akár mi is, vagy más kollégák is, ugye az utóbbi 1 évben abszolút az látható, hogy minthogyha kifogyott volna a világ is a magyar festményekből. Ez furcsa ezt mondani, ugyanis azt gondolnánk, hogy itthon, hogyha nem bukannak elő jelentős művek aukciókon, ez azért van, mert van egy gazdasági erősödés, van egy új gyűjtői generáció, aki az utóbbi 30 évben nevelődött ki, nem csak nevelődött ki, hanem egyszerűen cserélődik, míg ez teljesen normális, akár 100 éve is így történhetett. Viszont külföldön nem gondolnám azt, hogy mondjuk Svédországban valaki azt mondja, hogy most egy magyar képet fogok megtartani, inkább arról lehet szó, hogy valamennyire elfogytak ott is ezek a művek. Itthon viszont jócskán előbukkannak.
Az utóbbi időben, években milyen különleges tárgyra bukkantatok? Mit sikerült megszerezni?
A különleges tárgyak fogalomkörében nagyon sok minden tartozik. Néha az is, ami nem értékes, és néha az is, ami felbecsülhetetlen. Vagy egyszerűen, mivel nincs belőle egy második, nem lehet meghatározni, hogy mi az értéke. Kaptunk egy telefon egy nap, egy Falk Miksa utcai kereskedőtől, hogy menjünk el hozzá, van néhány zsolnai kerámiája, amit szeretne nekünk megmutatni. Hát döbbenetes volt látni, hogy ugye a századfordulón zsolnai gyár arról volt híres, hogy különböző híres művészeket kért föl a tervezésre. Ezek között volt például Ripper Rónai József is, aki szorosan kapcsolódik ugye hozzánk és a képzőművészethez. Ripper Rónai tervezett egy teljes enteriőrt, amelyből csak a szekrény van meg, illetve néhány tárgy, néha egy-egy tányér előbukkan ebből az ebédlő szedből. Na most, amit mi láttunk magunk előtt, az ennek, ebbe az enteriőrbe tervezett étkészletnek a kávés és teás étkészlete, amely Tiffany mázas, tehát ezt úgy hívják, hogy Tiffany mázzal egy ilyen gyönyörű
ez
zöld.
Pontosan?
Hát ez egy minta, egy ilyen nagyon, mint egy ilyen zebracsíkos, zöldre zebracsíkos, de egyben eozin, tehát metálosan csillogó minta, és úgy kell elképzelni a kancsókat és a poharakat, vagy a csészéket, inkább úgy mondom, és a tányérokat, mint hogyha fújna a szél, és hullámozna az egész tetejük. tehát mindegyik másmilyen, az összes csészének az alján még eredeti kis papíron, ripőróna írásával voltak az instrukciók. Wow. Ez döbbenet, és azért volt döbbenetes, ugyanis a művészet történészek, a múzeum, még maga a gyár sem tudta, hogy valaha ezt kivitelezték. Illetve valószínűleg valaki tudta, több mint 100 évvel ezelőtt, de ugye erről beszélünk, hogy a 20. században mennyi törés keletkezett a magyar művészetben, ezek a dolgok elfelejtődnek. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok bombatalálat ért a háborúban múzeumoknak a raktárait, vagy palotákat lent a Dunaparton, és egyszerűbb volt azt mondani, hát nem csak egyszerűbb volt, nem gondolom azt, hogy valaki direkt írja azt, hogy valami megsemmisült, hanem egyszerűen úgy tűnt, lehet, hogy közben meg valakire rá lett bízva ez az egész szett, és ő megmentette.
Na most, és elfelejtette.
És
hogy
elfelejtette.
Tudja, hogy milyen dolog van, milyen értékes, hol mi van a birtokában, nem?
Azt nem tudom, mert végül is mi egy kereskedőtől vettük, de az felettébb furcsa volt, hogy megvettünk először mondjuk 5 csészét, a csésze aljjal, meg egy kannát. Utána külön jött a kávéskanna. Utána jött a teáskannának a zárófedeltete, és akkor én megkérdeztem, hogy nem lehetne még abban a komódban egy kicsit körbenézni, ugyanis kíváncsi voltam, hogy hol lehetett ez tartva, és miért jönnek ilyen lassan. És kiderült, hogy, vagy legalábbis ez lett nekünk mondva, hogy Budapesten volt egy lakásba, egy komódba el volt pakolva, gondolom be volt csomagolva, és bizony-bizony lehet, hogy évtizedekig ez úgy ott volt, körbenéztek, ja, megvan a teteje, akkor azt is eladták, és ez egy hihetetlen felfedezés volt. Csenkei Éva, aki a nagy ismerője, és ugye több könyvet írt a zsolnai kerámiáról, bejött hozzánk a galériába megnézni ezeket a tárgyakat, és sohasem felejtem el, hogy mellesleg hajnali egy óráig ült nálunk, hogy sírt, az Éva sírt, és ez, és ezek olyan meghatározó élmények az életemben, azt mondta, hogy nem gondolta volna, hogy ő még megéli ezt, hogy ezek a tárgyak felbukkannak, előbukkannak, és egyáltalán, hogy ezek léteznek, ugyanis csak rajzok formájában volt ismert a művészet történészeknek. Na most látjuk azt, hogy egy zsolnai kerámia több millió forintot ér, akkor el tudjuk képzelni, hogy egy teljes szett, ami most nem tudom hirtelen hány darabból állt, mondjuk 30 legyen, vagy 40 darab, az milyen értéket képviselhet. És ez egy döbbenetes felfedezés volt.
És ilyenkor egyébként mi a sorsa? Őrizgetitek ti ezt egy darabig magatok számára, és ti is csodáljátok, vagy pedig megkeresitek az új gazdáját, vagy megtalálja az új gazdáját egy ilyen csodálatos
készlet? Az az igazság, hogy rettenetesen ilyenkor egy olyan eufória vesz erőt rajtunk, hogy ezt meg akarjuk osztani a világgal. Nem lehet mindent hirtelen megosztani a világgal, és nagyon végig kell gondolni azt, hogy most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, talán egy kicsit érzelmeset, de hát hadd engedjem meg magamnak, mert nő vagyok. Kit akarok ezzel boldoggá tenni? Ki az, aki tőlem ezt a lehetőséget megkaphatja, hogy ez az övé legyen? Ezt végig kell gondolni. Néha jobb volna egy kicsit hosszabb ideig ezeket a tárgyakat őrizgetni, nézegetni, de tényleg annyira dolgozik bennem az, hogy ki az, akinél tudom, hogy ennek jó helye lenne, és ki az, aki azt mondja, hogy Eleni, köszönöm, hogy ezt nekem ajánlottad. Úgyhogy ez is elég gyorsan. Azt nem mondom, hogy távozott tőlünk, mert ez nem igaz, nagyon sok tárgynak a sorsát mi követjük, vagy esetleg már megvan az új tulajdonosa, de mi őrizzük, de tény az, hogy szerintem egy nap se telt el, és már megvolt ennek a gazdát, nem mondok, hanem az őrzője. Egy rendkívüli gyűjteményben van, és Magyarországon maradt. Bár a Musée d'Orsay is nagyon megszerette volna vásárolni, úgyhogy ez egy furcsa, kicsit azért itt az ego is dolgozik, hogy az ember ezt egy nemzetközi múzeumnak adja el, vagy pedig egy nagyon kedves gyűjtőjének, és abban a pillanatban így úgy döntöttem, illetve mi úgy döntöttünk, hogy ez fontosabb, hogy ennél a gyűjtőnél és Magyarországon maradjon, mint hogy a Párizsi Múzeumban kerüljön.
És egyébként mondjuk Magyarországon hány olyan gyűjtő van, akit érdekelhet egy ilyen zsolnai különleges kerámia készlet?
Nagyon sok gyűjtő van, az egy más kérdés, hogy ki az, aki egy ilyen kerámia készletet, aminek ilyen jelentős ára van, képes kifizetni, mert itt nem 5 vagy 10 millió forintokról beszélünk, tehát itt ez a kategória, ez már a nagy főművek, tehát a festményeknek a ligát szoktam mondani, és itt nem csak arról van szó, hogy kinek van ennyi pénze, hanem ki az, aki hajlandó nem egy festményre költeni jelen esetben. És ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis Magyarországon az utóbbi évtizedekben kialakult gyűjtői tendencia nem csak azt mutatja, hanem kimerem jelenteni, hogy csak az, csak képzőművészet és festményre költenek, ami nem, hogy a világon nincsen így, sohasem volt
így. Szerinted egyébként miért van így Magyarország? Azért erre van egy tendencia a világban is, hogy inkább a kétdimenziós tárgyakat, magyarul a festményeket választják, mert az jobban elképzelhető az otthonokban, kevesebb helyet igényel.
Igen, csak a világban azért, és hogyha csak Magyarországon nézünk körbe, a háború előtti időkben, amikor még voltak kifinomult ízléssel és tudással rendelkező gyűjtőink, akkor nem arról szólt, hogy a falon ott lógott a Munkácsi, és alatta valamilyen commerce, mert abban az időben is voltak commerce műtárgyak vagy bútorok helyezkedtek el a lakásba, hanem az a gyűjtő a kiválóságra és minőségre törekedett minden szegmensében az életének, vagy legalábbis a gyűjtői habitusával kapcsolatban. Most ezt nem látom. Most azt látom, hogy nem szeretném azt mondani, hogy olcsó bútorokkal veszik körül magukat, de nem érdekes, nem fontos számukra, miközben szerintem egy festmény, egy drága festmény, egy mondjuk 140 milliós vasszari kép, ami nemrég egy aukción volt, egy gyönyörű budapesti tájkép, nem tud úgy mutatni a felon, és nem tud olyan értéket képviselni, nem csak árba, hanem egyszerűen abban az enteriőrben, annak az embernek az életében nem tud annyit megmutatni abból a gyűjtőből, mint hogyha egy gyönyörű, minőségi, kiváló tárgyakkal vette volna körbe magát, vagy a festményt vette volna körbe magát. Ezt mi számos alkalommal látjuk. Pontosan ezért a galériánkban próbáljuk azt képviselni, nem csak festmények, hanem bútorok és más tárgyak tekintetében is meg lehessen találni azt, ami kiváló a magyar művészetben. A kérdésedet pedig a válasz, hogy miért alakult így, szerintem talán azért, mert Magyarországon van két jelentős aukciós ház, akik abszolút csak erre fókuszáltak. Ez ívódott bele talán egy új gyűjtői generációba. Arról nem is beszélve, hogy miközben ők erre tendáltak, úgy a galeristák vagy antik vitások, antik üzletek nagy része nem egyszerűen kiszorultak. Mondjuk úgy, hogy tudás hiány nagyon sok olyan ember nyitott antik üzletet, nevezzük úgy, akik nem feltétlenül arra törekedtek, sem azért, mert meg lett volna hozzá a tudásuk, sem pedig azért, mert meg lett volna hozzá az anyagi tőkéjük, hogy a legjobb műtárgyakat mutassák be, és tegyék elérhetővé. Mert ugye, amit mi mutatunk, avval én hiszem, hogy oktatunk, tanítunk. Kevesen vagyunk, hogyha csak egyedül vagyunk ezen a téren, és most nagyon nagy szavakat mondok, de ez így igaz. Kell oktatni azt a gyűjtői generációt, kell kinevelni őket. Boldogan láttam nem régen, hogy egy budapesti árverésen Gorka Lívia és Gádor István kerámiái elképesztő áremelkedést produkáltak, és ezt azért mondom, hogy boldog vagyok, mert 20 évvel ezelőtt mi voltunk az elsők, akik ezt elkezdtük a galériában prezentálni. 10-20 ezer forintot sem adtak ezekért a kerámiákért. Jelen pillanatban egyetlen egy tárgy nem kelt el mondjuk 400 ezer forint alatt, és a legmagasabb ár vázákért, tehát nem arról beszélünk, hogy egy plakett, ami olyan, mintha egy festményt raknánk a falra, vázákért fizettek 1,5 millió forintokat. És valaki megkérdezte tőlem, hogy miért. Mondtam nekik, hogy azért, mert ebben az utóbbi 15 évben azok a gyűjtők, akik a gyermekeiknek nálunk például egy vázát vásároltak karácsonyra, miközben mondjuk vasszarú festmény van otthon, vagy más jelentős műtárgy, ott már kinevelődött egy új generáció. Én kineveltem a saját ikertestvéremet, akinek minden születésnapunkor februárban egy Gorka Lívia kerámiát adtam, többnyire olyat, amit nagyon én szerettem volna megtartani, de mivel egy műkereskedő nem tarthat meg mindent magának, még akkor se, ha gyűjtő, ezért úgy éreztem, hogy egy kicsit csalok ezzel, az ikertestvéremnek adom. Hát kineveltem őt, úgyhogy ő is most egy nagy Gorka Lívia gyűjtővé vált, úgyhogy lettek jó páran, így nevelődik egy generáció.
Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy az enteriőrrel kevésbé foglalkoznak itt Magyarországon az emberek, hogy szerinted ezen lehetne valahogy változtatni, mert hogyha így akár Instagramon, vagy Pinterest, vagy bárhol nézegeted ezeket a felületeket, akkor rengeteg olyan lakást látsz, rengeteg olyan enteriőrt, ahol nagyon szép régi bútorok vannak, akár egyébként modern értékes bútorokkal, vagy 20. századi különleges tervezői darabokkal vegyítve, és ott lógnak a falon az értékes, vagy mondjuk kevésbé értékes, de esztétikailag jó minőségű képek, hogy szerinted Magyarországon lehetne valamit tenni, mert például egyébként pont így az antik bútoroknak a piaca, az teljesen visszaszorult, és ez számomra egy kicsit érthetetlen, mert Amit viszont külföldön látok, az inkább ennek az ellentét, hogy kifejezetten az emberek szeretnek vadászni régi jó darabokra, és vegyíteni a modern darabokkal, vagy csak régi dolgokkal berendezni az, a lakásaikat.
Szerintem ez egy nagyon összetett kérdés, nem akarom egyszerűen azt mondani, hogy ez értelem és intelligencia kérdése, és a tudás alatt is nem azt értem, hogy most valaki falja a művészeti könyveket, de a tudást meg lehet találni, akár hogy az Instagramon az ember valakit követ, ha mondjuk én, mint korán jeleni kirakok, és kiszoktam tenni pont emiatt fotókat.
Igen, te is szoktál, igen, és nagyon szép részleteket a lakásról.
Igen. vagy ha valahol járok, mert pont ebből azt akarom mutatni, hogy ez ne legyen idegen. Ne legyen idegen a generációnk számára, vagy a most felnővő generációnak. Ugyanis, hogyha nincsen tudás, az elegyítődik talán egy kis bizonytalansággal, félelemmel, egyszerűbb gyorsan azt választani, amit hirtelen látunk egy divatmagazinban, és ott valószínűleg nem egy kifinomult interiőr lesz, és akkor itt rögtön kitérnék arra is, hogy a tudás, az attól is függ, hogy milyen generációt nevelünk ki, akik a különböző egyetemekről, mint lakberendező végeznek, vagy esztéta, vagy nem tudom én, egymillió szakma, akinek később olyan emberek bíznak az értékítéletében, akik mondjuk azt mondják, hogy én nem értek, én nem látom, nekem nincs íz, mert rábízom. Most ezek a, én azt látom legalábbis, ezek a hölgyek, urak, ezek a szakemberek, nevezzük őket így, nem értenek a régi dolgokhoz. Sőt, talán kicsit nem is érdekli őket. És abban a pillanatban, amikor vannak ezek a lakberendezők, futnak jobbra-balra, ide-oda, és minden lakás, amit látsz, az új, én azt úgy szoktam kifejezni magam, hogy magazin lakásokat csinálnak, de minimum hotelenteri öröket. Hát amikor látod, hogy minden
sablon dolgokat,
abszolút, semmilyen...
De hogy lehetne ezen változtatni? Én ezért mindig így próbálom ilyen pozitív irányba nézni, mert ez nem létezik, hogy ez ne változzon meg, mert ezek értékek, amiket kihagyunk az életünkből,
ez
hogyha átsítlunk.
Jó példával. A jó példa nekünk az, hogy akármennyire ez Magyarországon mondjuk úgy, hogy lassan már elsorvadni tűnik, és látszik, mi akkor sem adjuk fel, tehát nekünk mind a két galériánkban, ha bejön az ember, akkor nem csak a festményeket látja, hanem, amint korábban is mondtam, műtárgyakat is, függetlenül attól, hogy mondjuk egy éve mondjuk egy széket nem adtunk el. Nem érdekes, mert van egy állandó. A korok változnak, de az állandó az mindig jó.
Na, hogyha most már itt a bútoroknál tartunk, akkor a mai beszélgetést itt lezárjuk, és akkor ugrunk a következő beszélgetésre majd jövő héten, ugyanebben a témában, a házatok témájában, és akkor ott majd elmeséled azt is, hogy a berendezéssel kapcsolatban milyen elven, meg milyen ötletek alapján döntöttetek meg a ház különleges történetét is. Köszönöm szépen Eleni Koráninak a beszélgetést, és akkor találkozunk jövő héten is.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.